Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit ismét a most már havonta rendszeresen megrendezésre kerülő devizapiaci kitekintésünkben. Én Firenyi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és Németh Dávid vezető elemző fog.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Fog a kérdésemre válaszolni. Bele is csapnánk akkor. Ugye nagyon sok minden történt, a fő hír azért mindenképpen az, hogy miközben a 20 forintos gyengülés után vagyunk túl euróforintban augusztus eleje óta. Ma délelőtt a jegybank bejelentette, hogy a mai betéti tenderre 15 bázisponttal magasabb szinten, tehát 60 bázispont helyett 75 bázisponttal nagyobb kamatot nyújt. Ez egy implikált kamatemelés, amit azok a bankok vehetnek igénybe, akik ugye a hazai bankok, akik a tenderben részt vesznek. Erről nem sokára fogjuk tudni mondani, hogy mekkora ez a mennyiség, ami bemegy. Ugye a keddi kamatdöntő ülésen Virág Barnabás alelnök elmondta, hogy gyakorlatilag minden mennyiséget befogad a jegybank, de a kamat szinten változtathat. Ugye ez egy rugalmas eszköz, hetente megrendezésre kerül a tender, tehát itt gyakrabban tudja a kamat kondíciókat módosítani. És az első kérdés az, gondolom, ami mindenkinek a fejébe felmerül, hogy mire lesz ez elég, hogy késő-e, kevés-e ez a kamatemelés, és hogy mire lesz elég, miközben 364 környékén van az euróforint. Mit gondolsz, Dávid?
Nehéz megmondani, hogy mire elég ez. Nem egy izolált helyzetben vagyunk, ahol most magyar gazdasággal van csak probléma, hanem a nemzetközi környezet sem volt az elmúlt napokban, hetekben túl kedvező. De ez elsősorban azért kezdett el romlani, mert nagyon felszaladt a fertőzéseknek a száma Európában, és hát a régióban még különösen gyorsan kezdett el terjedni a vírus. Úgyhogy innentől fogva nem csak a forint gyengült ezért, hanem más régiós devizák is kaptak egy eladási hullámot a nyakukba. Kérdésbe, hogy valóban ez a kis mezőző 15 bázispontos kamatemelés az elég picike. Tehát ez inkább, én azt gondolom, hogy ennek a jelzés értéke a fontos, hogyha összenézzük a keddi kamatdöntő üléssel, és hogy ott a egésznek a hangvétele már abba az irányba hozunk el, hogy ők igenis figyelnek az inflációra. És hogy látják azt, hogy megugrott az infláció az elmúlt időszakban, és kutatják azt, hogy mi ennek az oka, és hogy mennyire tartós ez az inflációs megugrás. És hogyha szükség van rá, akkor szigorítani fognak. És gyakorlatilag ez beleillik ebbe a sormintába, hogy akkor most szigorítottak, bár azért ezt hozzá kell tenni, hogy az elsősorban én azt gondolom, hogy a forintnak szólt, nem az inflációnak, hiszen azóta nem jött ki inflációs adat, hanem ez a forintnak szólt, hogy ne gyengüljön a forint túlzottan, mert ha a forint gyengül, akkor azért annak meg lesznek inflációs következményei, hiszen minden termék, amit külföldről hozunk be, az akkor idővel megdrágulhat. Úgyhogy van egy ilyen irányváltás azért picit a jegybankban, hogy jobban hangsúlyozza az árstabilitást, meg azt, hogy az inflációt a sávban kívánja tartani, ez a 3% plusz-minusz 1% pont. De másik oldalról az is látszik, hogy továbbra is szeretné támogatni a piacot is, vagy hát a gazdaságot. Úgyhogy egy ilyen, nem egy kényelmes helyzetbe keveredett bele a Magyar Nemzeti Bank, ezt látni kell. Hát itt jön vissza az, hogy vajon a tavaly évben jó döntés volt-e az, hogy annyira alacsony kamatkörnyezetet tartott fönt, és pörgették a gazdaságot akkor, amikor jól ment a világnak is. És nem kellett volna esetleg akkor hagyni, hogy például a forint egy picit beerősödjön, és akkor most nem lenne ilyen probléma, hogy az infláció 4%, hanem akkor lenne mondjuk 2-2,5-3% körül az infláció, és akkor most bátran lazíthatna, hiszen akkor most jönnénk fel a forintba mondjuk 340-350-ig. Hát ugye ők nem ezt választották, nyilván nem tudhatták, hogy jön egy ilyen vírus helyzet, de most az látszik, hogy az elmúlt évnek a lassú gyengülése, az most átcsapott egy gyorsabb gyengülésbe, mert hogy nem tud szigorítani, mert szeretné a gazdaságot élénkíteni, de ha meg gyenge a forint, akkor az meg az inflációt növelheti. Tehát most egy ilyen kényelmetlen helyzetben van, és ezért van az, hogy az alapkamatot alacsonyan tartja, közben van eszközvásárlási programot, tehát vásárol államkötvényeket, van vállalati kötvénykibocsátási programja, ahol egyébként megnövelte a keretösszeget 450 milliárdról 750 milliárdra a keddi döntésem. Ott megvásárolja a kibocsátott kötvényeknek a harmadát körülbelül a piacról, néha akár többet is. Tehát elég nagy összegben vásárol vállalati kötvényeket. Van növekedési hitelprogramja, amivel szintén támogatja a gazdaságot, de közben azért, hogy a forint ne gyengüljön, mégis valami eszközzel meg kicsit szigorítania is kell, hogy a forint árfolyamát stabilizálja.
Igen, hát egyértelmű, hogy monetáris oldalról is, és fiskális oldalról is nagyon szűk az a mozgástér, amit a kormány, illetve a jegybank is bejárhat. Én azt gondolom, hogy érdekes azt végig gondolni, hogy mi volt ennek a kronológiája, hogy először, amire elindult az, vagy esetleg még visszább menni, hogy amikor az erősödés elindult, és egy 3,45 alá is vissza tudtunk jönni, akkor tulajdonképpen már hiába volt ugye alacsonyabb a kamatunk, akkor már megtörtént a kamatvágás, de jött egy ECB stimulus, volt egy nagyon nagy összegű Európai Unió stimulus, ami azért egy nagy lendületet adott a piacoknak. És utána jött ki egy gyenge inflációs és egy GDP adat, ugye egy mínusz 13%-os GDP, és egy 3,9%, először 3,8, aztán 3,9-es infláció. Hát egyértelműen rossz adat húzta föl, és akkor azt mondtuk, hogy igen, az volt az aggodalomra okot adó jel, hogy a jó hangulat ellenére is a rossz magyar számok miatt gyengültünk. Most erre még a nyakunkba kaptunk ugye egy rossz hangulatot is. Láttuk, hogy a hétfői napon ugye gyengültek a részvények is estek, erősödött a dollár, minden egyes feltörekvő deviza gyengült, a török lira is gyengült, és hát erre válaszul tulajdonképpen jött ez a kamatemelés, ami azért azt mutatja, hogy ez az a szint, ahol az MNB-nek már tényleg elkezd egy kicsit a gyenge árfolyam fájni, és azt nem szabad elfelejteni, azt hadd említsem itt meg, hogy nem csak, hogy a betéti tenderen kamatot emelt a jegybank, hanem a swap tenderen keresztül is forintot vesz el a rendszerből. Volt ez a kirakat rendezés ellen ugye támogatást nyújtó swap tender, ahol annyi történik, hogy ő forintot fogad be a bankoktól, tehát akkor, amikor negyed év végén a nagy külföldi szereplők jellemzően szabadulnak a forint eszköztől, mert nem akarnak kockázatos eszközt tartani a könyvükben, akkor egy nagy eladási forint hullámmal, ugye egy eladási hullámmal le tudják szorítani a forint kamatokat, és ezt megakadályozván ő befogad forintot a bankoktól, viszont azt a swap tendert pedig, amit hetente hétfőn hirdett meg, megszüntette ezen a héten és a jövő hétfőn is, tehát ahol pedig forintot pumpálna vissza a rendszerbe, még nem tartja meg. Tehát látszik, hogy ezekkel a kis részszegmens piacokkal próbál operálni olyan módon, hogy a gyengülést megfogja, de egyelőre csak lassítani tudta, vagy hát most kérdéses, hogy egyáltalán megáll-e itt. Igazából az az érdekes, hogy lehetséges, hogy a piac egy kamatemelést akar ebből ki erőszakolni, nem? Mert hogy a betéti tenderhez ugye a külföldiek nem férnek hozzá, és hogyha ugye hiába egyre drágább a pozíció, ugye a forint elleni pozíció azzal, hogy emelkednek a kamatok, ha nagyon akarják, és még a hangulat is rossz, akkor elképzelhetőnek tartott, hogy esetleg megpróbálnak ki erőszakolni egy kamatemelést, hogy azt mondják, hogy 3,70-nél a múltkor kamatot emelte egy bank, akkor megnézik, hogyha most feltolják 3,70-re, akkor mi történik.
Pici az esélye, hogy kamatot emeljenek, én azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy azért alapvetően ők szeretnék támogatni a gazdasági növekedést, és inkább ezeket a volatilis bizonytalan időszakokat olyan eszközökkel próbálják stabilizálni, amit könnyű vissza is csinálni. És én emiatt azt gondolom, hogy inkább ezekkel a kevésbé konvencionális eszközökkel fogják megpróbálni a piacot befolyásolni. Az biztos, hogy ez a 15 bázispontos kamatemelés azért ez, vagy betéti, egyhetes betéti kamatemelés, ez nem egy nagyon nagy kérdés. Gondolunk, hogy mi volt március végén, április elején, akkor azt lehetett látni, hogy amikor elkezdett gyengülni a forint árfolyama, akkor még ugye nem volt az alapkamat, ez az ecsetes betét az alapkamaton nem volt elérhető, és akkor a piaci kamatok azért jóval nyomottabbak voltak, ilyen, hát ha jól emlékszem, ilyen 0-3 környékén voltak, és akkor hirtelen bevezette az ecsetes betéti eszközt, amivel 90 bázispontos kamatot adott a piacnak, majd utána mondta, hogy egyébként ezt hetente flexibilisan változtathatja a kamatfolyoson belül, ami keretén akár 1,85-ig is emelheti ennek a kamatát. Most, ha azt képest nézzük, hogy ott volt az egy legalább egy 50 bázispontos emelés, ugyanígy 3,65 környékén,
okay,
akkor ez egy pici lépés, tehát nem kizárt, hogy lesz még.
Csak a kérdésem az, hogy 3,60-nál miért, még a múlt hét csütörtökön miért nem emelte meg, nekem az egy érdekes.
Az neki, mert nem akar, azért az se jó, hogy itt örökké belenyúl a piacba a jegybank, tehát mindenképpen kell egy rugalmasságot felmutatnia, hogy mindenki is rezenésre nem fog belenyúlni. Egy ma is kérdés volt, hogy most melyik a jobb, hogy most inkább hagyja, hogy a piac kifussa magát, és aztán majd megnyugszik és visszajön, vagy azzal, hogy emel egy kicsit kamatot, akkor olajat önt a tűzre, és akkor esetleg még többet akarnak kikényszeríteni belőle. Mert mi nem tudjuk, hogy ez majd meglátjuk a következő időszakban. Az biztos, hogy jelzést adott a piacok számára, hogy figyeli, és valószínűleg megint nem a szint feltétlen csak a kérdés, hogy most 3,65 vagy 3,55, hanem az, hogy egy hónap alatt jött 20 forintot az árfolyam, és hogy ez viszonylag gyors ütemű, és nem nagyon volt benne korrekció, és ő ezt nem szeretné, hogy így elszabaduljon, hanem ezt próbálja azért megfogni, ezt a fajta gyengülési hullámot.
Igen, és hogyha hetente azért ezt megcsinálja, hogy azért fokozatosan elkezdi emelni, azért véletlenül, ha nagyon akarja, akkor ezt meg tudja, én azt gondolom, hogy kellőképpen megdrágul a pozíció, ugye a forint elleni pozíció, és hogyha ezeket még 3,50 alatt nyitották és elkezdik zárni, akkor tehát egy kicsit túladottnak tűnt a forint már, amikor a zloty és a cseh korona és a lengyel zloty is korrigált, akkor mi még jöttünk fölfelé. Hát azért érdekes, hogy ugye itt megint arról van szó, hogy magas az inflációnk, és nekünk a legalacsonyabb a reálkamatunk ismét, emiatt a magas inflációs mutató miatt. Hát én azt mondom, hogy mindig most megint az a kérdés, hogy keressük a tetejét, de azt gondolom, hogy egy kicsit, mintha közelebb lenne a teteje, mint az alja. Mert hogyha ezt fordítják ezt a pozíciót, akkor lehet, hogy ugyanilyen dinamikusan tud
ezzel. Nem kell fordítani, elkezdik lezárni,
vagy csak
marad önmagába hoz egy korrekciót a piacra, akkor visszatérhet megint 3,60 alá. Meg arról, hogy az is fontos, hogyha megnézzük az inflációs pályát a következő hónapokra, akkor a szeptemberi adat az még hasonlóan magas lesz, mint az augusztusi, tehát ez a 3,9% körüli érték. De az októberi adat, ami majd november első hetében jön ki, az viszont már egy csökkenést fog mutatni. És utána december is, tehát pont így az év végére látunk majd egy mérséklődést az inflációban, ezáltal a reálkamatunk is elkezd szépen nőni, és hát a negatív reálkamatunk csökkenni, igen, de nem lesz akkor a negatív reálkamatunk. És ez azért valamennyire növelheti a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak a hitelességét, hogy akkor fordul az infláció, meg ez nem fog ez most 5-6%-ig elszaladni. És azért ott van az államnál egy csomó pénz is, amit devizakötvény kibocsátásból szerzett meg az év folyamán, még jön az EU-s forrásokból is pénz, nagy valószínűséggel az év utolsó pár hónapjában. Most a devizatartalékot földúzzasztották 30 milliárd euróra, a 24 milliárd környékéről az elmúlt 4-5 hónap alatt.
Tehát bele is tudnak adni, ha nagyon
kell. Ha kell, igen, akkor tudnak így devizát eladni és forintot vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy van eszköz így a kormányzati egy banki oldalon, hogy ne nézzék tétlenül a forintnak a folyamatos gyengülését, de biztos, hogy azért itt nem akarják egyből előni a puskaport, és hogyha nagyon rossz a nemzetközi hangulat, akkor fölösleges, mert akkor égetik ezeket a lehetőségeket. Amikor a forint nagyon kilóg a régiós trendből, akkor sokkal inkább van értelme annak, hogy hogy beavatkozzon és visszaterelje a magyar forintot is a régiós devizák közé. Ezt láthattuk egyébként március végén, április elején is, hogy a régiós trendekhez vissza tudta lökni. Lehet, hogyha az egész nemzetközi környezet az rossz, mert éppen a vírus terjed, és most nagyon félünk attól, hogy akkor nagyobb recesszió lesz, nem lesz gyors a kilábalás. Hát azzal azért nehéz így mit kezdeni, az sokkal inkább egy fiskális politikai oldal, meg más intézkedések tudják megmutatni a piacokat, és kevésbé a Magyar Nemzeti Bank. Akkor sokkal inkább megint az lesz a kérdés, hogy lesz elég likviditás a piacon, tehát ilyen esetekben likviditást kell nyújtani, hogy a kényszer zárások miatt ne legyen az, hogy nincs likviditás a piacon.
És ha zárások lennének, akkor hova várnád vissza? Egy 360 alá, azon belül egy 55-ig eljöhetne szerinted?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a jegybank számára én továbbra is a komfortos sávnak a 48-60-os sávot tekintem, úgyhogy amíg nem megy oda vissza az árfolyam, addig szerintem a jegybank ebből a szigorodó hangvételéből nem fog visszavenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az év végéig azért jó esély van arra, hogy ez a 3,55-3,50 még visszakorrigálható.
Tulajdonképpen azt el lehet mondani, hogy azért a sztori mégiscsak ugyanaz, hogy egy nagyon konstans és folyamatos negatív, fundamentális narratívánk van, ami ugye a gyenge növekedés, magas infláció, csökkenő mozgástér a monetáris és a fiskális oldalon, de mellett, ami ugye gyengíteni a forintot, és a hangulat, ami megint csak inkább rossz, mint jó, és van egy jegybankunk, azért próbálja amennyire lehet ezt féken tartani. De hát ugye, amit elmondtál, hogy az EU-s pénzek, meg stb. Ugye a spekulatív pozícióknak a fordulása, az azért szerintem egy fontos érv arra, hogy legalábbis itt éven belül egy korrekciója jön. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Itt az időzítés a kérdés, azt gondolom, hogy mennyire esik egybe egy hangulattal, meg egyáltalán, hogy most tényleg vérszemet kapnak-e a befektetők, és esetleg további forintelni pozíciót tartanak fel, még akkor is, hogyha megdrágul. De akkor azt gondolod, hogy közelebb van a teteje, nem? Tehát, hogy azért tényleg egy pánik kéne ahhoz, hogy tartósan tovább tudjunk menni. Csak akkor még mindig ott lenne az MNB, aki egy picit oda tudna állni hetente legalább a betéti oldalon, aztán meglátnánk, hogy likviditásról milyen.
Hát ilyen a nemzetközi környezet az nyilván meghatározó lesz. Hát amit látunk azért itt tőzsdéken, hogy azért megakadt az a nagy összeveszett menetelés, amit a elmúlt hónapokban láttunk, és lassan ereszt, nincs ilyen sokszerű eladás benne.
Bár a dollár erősödésre át tudunk térni az euró-dollárra, hogy azért ott a dollár erősödésben egy kicsit érezni egy kockázati étvágynak a csökkenését. Ugye nagyon érdekes volt az euró-dollár, hogy szűkebb értelemben az 1.1740-et, te a tágabb értelemben 1.17-et mondtad, amíg hogyha ebben a nagyon erős sávban van, és hogy ez a fölötte meg az 1.19-1.20, és azt mondtuk, hogy azért véletlenül lefelé tör ki ebből a sávból. De nagyon érdekes, hogy most 1.16-40 környékén egyértelműen ez a hangulati elem jelent meg. Ott hogy látod, hogy meddig tud lejjebb jönni, ha egyáltalán?
Igen, a dollár árfolyamában azért látszik ez a kockázatkerülésnek egy picit a visszatérése. Egyébként a kötvénypiacokon is, most az amerikai kötvények is elég alacsony szinten vannak, a német kötvény is alacsony szinten van, az olasz kötvények is meglepően alacsony szinten. Tehát az is látszik, hogy itt a jegybankok, hogy ott állnak a kötvénypiac mögött, ugye abból nem szállnak ki, mert ott azt gondolják mindenki, hogy ott a jegybankok azok korlátlanul vásárolnak, mert ők is megfogják ott a mozgásokat egyelőre. Úgyhogy ott még viszonylag stabil helyzet. Mondjuk pont a magyar kötvényeknél volt a 10 éves futamidőben ez a némi felcsúszás a hozamoknak. Hát nálunk azért rengeteg kötvényt kellett kibocsátani, meg kell kibocsátani, hogy a megnövekedett költségvetési hiányt tudjuk fedezni. És hát ha megnézzük azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank most másfél hónapja tért vissza a kötvénypiacra, hogy vásároljon, addig ő nem volt jelen itt a nyári hónapokban, hanem hogy a piac jegyezze le a kibocsátásokat, és azóta 40 milliárdokat vásárol hetente a piacról. De ez is azért, ha megnézzük azt, hogy mondjuk az amerikai jegybank mennyi kötvényt tart ahhoz képest, a mérlegében ahhoz képest a magyar jegybank még elenyésző összegetett, itt most ilyen 5-5,5% körül van a kintlévő piaci állománynak, ami a jegybank kezében van. Amerikában ez sokkal inkább ilyen 20% körül van, 20-25. Tehát nagy a különbség, ez az Európai Központi Bank is, jön neki van egy 33%-os szabály, hogy egyik kötvénysorozatból sem vesz többet, mint 33%, de azért ez jól mutatja, hogy elég nagy részét hajlandó megvenni a piacokról. Na mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy ez a kockázatkerülés, ez egy picit így megjelent a piacokon, ez erősítette a dollárt.
Közben azért a fundamentumok ott is nagyon sokszor elhangzott, hogy a fundamentális elemzők még régóta ugye a dollár gyengülésben gondolkodnak, ugye eltűnt a dollárkamat, ugye egy hosszantartó és nagyon laza ugye Fed monetáris politikára rendezkedik be mindenki, aki tipikusan egy vezető, az egyik legagresszívabb, legtranszparensebb, legfontosabb jegybank. Hát kérdés, hogy valóban ezt az alacsony kamat környezetet kompenzálja az, hogy egy menekülő deviza szerep marad.
Hát rövid távon úgy tűnik, hogy igen, tehát egyértelmű, hogy amikor rossz hangulat, akkor mindig menekülő deviza szereplőként megjelenik a dollár. Ugye a Fednek is volt kamat döntése és előrejelzése. Azt lehetett látni, hogy a Fed tagok 2023 végéig majdnem nem látnak esélyt arra, hogy itt szigorítás jöhet. 24-re már van valamekkora esély, de ez is azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3 évig még marad a mostani 0%-os kamatkörnyezet, és ehhez megerősítették azt az üzenetet, hogy az inflációs cél az rugalmas, és miután van olyan időszak, amikor 2% alatt van az infláció, ezért lehet nyugodtan olyan időszak is, amikor 2% fölött van az infláció, tehát ez azt is sugallja, hogy ha még el is kezd gyorsulni az infláció, és elkezd érni a 2%-ot, nem fognak hirtelen nagy szigorításba kezdeni, tehát itt...
És hozzátéve, hogy az véletlenül egy gyenge dollár mellett történne, az, hogy 2% fölötti infláció legyen az USA-ban, az egy gyenge dollár.
Valószínűleg igen, tehát egy gyenge dollár is kell ahhoz. Úgyhogy hosszabb távon továbbra is azt gondoljuk azért, hogy itt az 1,20-at majd átviheti a jövő évben. Ilyen 1,23 és 1,25-ök lehet, hogy benne vannak. Egyébként mi azt tartjuk, hogy ez az 1,20 körüli szint, ez egy a fundamentálisan egyensúlyi szintje az euró-dollár árfolyamának. Ettől most így a rosszabb hangulatban lefelé térünk el, amikor jobb hangulat lesz, akkor vélhetően meg fölfelé fogunk eltérni, amikor nő a kockázatvállalás, de azért nem gondolnám, hogy itt a dollár az most megint az 1,10-ek fogja ostromolni. Hát egy 1,15-1,14 szint, hogyha tényleg romlik tovább a hangulat, azért az könnyen benne van. És hát az idén óriási volatilitás volt a dollárban, tehát volt az 1,05-ön is meg.
Meg a legtöbbet
közben. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság. Az összes előrejelzésben is, hogy a gazdasági előrejelzéseket nézzük, óriási a szórás még mindig. Tehát hiába telt el 3/4 év az évből, gyakorlatilag még mindig a növekedési előrejelzések azok ilyen 3% pontos szórás mutatnak, hogy most 5 vagy 8% lesz a gazdasági visszaesés, mindig nem lehetnek tippálni pontosan, mert nem tudjuk, hogy mi lesz ez a második járvány hullám, milyen lezárásokat. Tehát ez az óriási bizonytalanság, és sajnos azért a piacokon is meglátszik, és meg fog látszódni. Ahogy jönnek ki a friss adatok, hírek, hát sajnos az úgy fogja különböző irányokba elterelni a piacokon.
És már csak egy nagyon rövid időre a Brexitre kitérve, ugye látszik, hogy mindenki egy picit a saját belpiaci meg problémáival foglalkozik, és ez a Brexit tárgyalás ez nem nagyon halad, úgy érzékeljük. Itt mi a véleményed, hogy most az év végével ezt még kitolhatják, nem tolhatják, lesz-e egy keményebb, hogy mondjam, megállapodás nélküli exit, vagy hogy látod ezt a helyzetet?
Nem láttam arra a törekvést, hogy ezt a határidőt kitolják, hogy ez napirenden lenne, hogy bármelyik fél ezt szeretné. Azt lehetett hallani, vagy azt mondogatták a politikusok, hogy itt ők október 15-ig legkésőbb pontot akarnak tenni az ügy végére, mert igenis kell fogadtatni a parlamentekkel, meg minden. Úgyhogy, hát ha innen nézzük, akkor egy 3 hetünk van nagyjából, hogy meglássuk,
Akkor a következő havi telefonkon például ebbe is tudunk
igen,
számolni róla.
bár ezek, hogyha sürgeti a helyzet, akkor mindig le tudják rövidíteni még ezeket az elfogadási határidőket. Tehát nem gondolom, hogy ez az október 15 ez egy ilyen kőbevésett dolog, hogyha addig nincs megállapodás, akkor már nem is lesz. De látszik, hogy szorít az idő, látszik azt, hogy bizonyos pontokban mintha lenne közeledés, tehát azért nyilván tartanak tőle, hogy mi van egy ilyen rendezetlen kilépés esetén, de hát másik oldal politikailag meg nem a feltétlen akarnak mindent elfogadni, úgyhogy hát egyelőre még nem lehet biztosan mondani, hogy ebből lesz-e megállapodás, vagy nem lesz. Amit látunk, hogy azért a briteknek tovább is azt mondom, hogy nekik lenne rosszabb, az EU könnyebben vészelni át, meg azt látjuk, hogy a cégek azok továbbra is azért hoznak át operációkat Európába, azért, hogy működjenek, ha esetleg nincs rendezett kilépés. Lehet hallani bankokról, akik tesznek át tevékenységet európai központokba, hogy utána tudjon itt működni zavartalanul mindent. Tehát ez látjuk, hogy a cégek azért erre készülnek, és hát ez mindenképpen jó hír, hogy akkor időzítőmentesebben menjen, akkor is a gazdaság tovább, hogyha rendezetlen ez a kilépés.
Rendben, én azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, amit nagyjából szoktunk, csak hogy hangozzon el, a betéti tenderen 1925, azt hiszem, hogy az 1000 milliárd, ugye, amennyit 2000 volt az előző havi, 2200 nagyságrendben, tehát körülbelül, mint a múlt havi, ugyanaz volt a tender eredmény, csak már a magasabb, múlt heti, csak a magasabb kamaton. Összefoglalva, akkor az euróforintban azt látjuk, hogy erősödik azért az eladói momentum, mert az év végére egyértelműen korrekciót várunk, mert azért van még mozgástér az emelt kamatokra. Rövid távon azért nagyon a hangulat fogja elsősorban külföldi hangulat befolyásolni, de üzleti kereskedési és fedezési ötletekben továbbra is fordulhatnak hozzám is és a Treasury Sales kollégáihoz. És akkor Dávidnak megköszönöm a jelenlét, és akkor találkozunk egy hónap múlva remélhetőleg.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont találásra, minden jót!